Nem mondhatjuk el magunkról itt Magyarországon, hogy nem tud rólunk a világ, egyre többet foglalkoznak velünk, csak úgy, mint Európában, de még a tengeren túlon is. Hát ez lehet, hogy egy kétes dicsőség. Minden esetre az egészen bizonyos, hogy érdemes angolul is írni rólunk. Papandrás Lászlónak angolul jelent meg az Illiberális Demokrácia Magyarországon a című könyve, illetve hát nem ez a címe a könyvnek, de erről szól. És hát nem tudom, hogy ez a könyv, ez talán nem érdekli a magyar olvasókat, vagy inkább érdekli a külföldieket, de ez biztos, hogy el fogja nekünk mindjárt mondani Papp András László, az MTA Társadalom Tudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézetének osztályvezetője. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát nem tudom, hogy miért jelent meg ez a könyv angolul, illetve, hogy miért nem jelenik meg magyarul.
Hát előjáróban azért azzal kezdeném, hogy akadémiai emberek, mármint hogy egyetemi oktatók, meg akadémiai kutatóintézetben dolgozók, ugye abban az esetben is egy ilyen globalizált környezetben élnek, hogyha mondjuk nem természettudománnyal foglalkoznak, tehát nyilván az orvostudományban vagy a biológiában, az természetes, hogy a kutatási eredményeket nemzetközi, és hát ugye nemzetközi tudomány nyelve az angol, tehát angol nyelven, meg nemzetközi fórumokon publikálják, és egyébként ez a, nem tudom, hazai tudományos, nem tudom, életminősítési rendszerében is megjelenik, tehát hogyha valaki fölfele szeretne lépdelni az egyetemi vagy az akadémiai grádicsokon, tehát ilyen különböző tudományos fokozatok megszerzése, meg elősorolása hierarchiában, akkor ezek nagyon jelentős elvárások, illetőleg tehát ezekre törekszik minden kutató. Tehát az, hogy önmagában egy társadalomtudós angolul publikál, az mondjuk így adottnak vehető. Ami ebben a tekintetben érdekes, hogy, vagy talán újdonság, hogy hát egy ilyen könyv az meg tud jelenni, és itt most abszolút nem a saját érdemeim, mert a hangsúly az nem ebben, hanem hát valóban az történt, ahogy a felvezetőben említette, hogy hát ez ilyen kétes dicsőség, de hát, hogy Magyarország újra egy izgalmas, és hát mondjuk a tudományos marketing, vagy a tudományos piac tekintetében egy szexi téma lett. Tehát ilyen volt a rendszerváltás.
Hát ezt kihagynám azért az életemből, hogy így legyünk szexi témák.
Hát igen, ugye ez a régi kínai mondás, hogy az legyen az ajándékot, hogy unalmas korban élje. Hát igen. Igen, ez mindenképpen így van. Tehát, hogy mindesetre Magyarországot visszahozta mondjuk a közéleti érdeklődés térképére, hogy egy ilyen zavart szóképpel éljek. Tehát, hogy most ez tényleg nem a személyes, nem tudom, érdemeimnek a kihangsúlyozása, tehát elképesztő. Én magam is meghökkentem, hogy milyen gyorsan csapott le a kiadó. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdtem körbe küldözgetni a kéziratát ennek a könyvnek, 6 héten belül szerződésem volt, és hát nem tudom, 10 hónap alatt kint volt a könyv, ami hát
ez tényleg rekordidő.
Gyár, de hogy ez példátlan, és tényleg nem róla. Tehát nem azért, mert ez egy ilyen különösebben érdekes, vagy nem tudom, jól megírt könyv lenne, tehát hogy, hanem azt gondolom, hogy ez a helyzetnek szól. Egyébként sokan írnak Magyarországról, tehát jelennek meg egyébként más kollégák által különböző jegyzett és magasan jegyzett folyóiratokban, vagy kiadóknál megjelent, nem tudom, gyűjteményes kötetekben írások, és egyébként monográfiák is, tehát, hogy nem én vagyok az egyetlen.
Igen, én csak azért kérdeztem, mert hogy azért ez a téma itthon is rengeteg vitát vált ki, és ráadásul azért általában egy fordított folyamat szokott lenni, vagy legalábbis inkább azért ezt megszoktuk, hogy egy magyarul megjelenő könyvet lefordítanak angolra, de a kérdésem inkább arra vonatkozott valóban, hogy hát tényleg ennyire izgatjuk mi a külföldi társadalmat, mert nyilván a politológusokat, társadalomtudósokat igen, de hát azért ehhez több kell, tehát azért az kell, hogy az embereket is kíváncsivá tegyen, hogy mi a csuda ez az Orbán Viktor által képviselt vonal, mi ez a fajta populizmus, hogy csurog át ez a más nemzetek, ugye azért látjuk, hogy ez nem csak Magyarországra jellemző, hanem a lengyel példát, hogyha megnézzük, akkor nagyon megnézzük Trumpot, és hát elég fura jelenségek, olyan, mintha az abszurditás az itt terjedne a világban, és ahogy ön is így nyilatkozta Narancsnak, az, hogy az illiberális demokrácia közjogi szemfényvesztés, ahhoz ön mondja, de hogy tulajdonképpen csak annyit tudunk, hogy ez nem liberális, nem demokratikus, de hogy tulajdonképpen mi a csuda ez, azt nem tudjuk.
Igen, hát Hát igen, itt ami az érdeklődés mondjuk oka lehet, hogy hát itt nagyon egy rugóra járó események és jelenségek és társadalmi folyamatok vannak, amiket persze eléggé különböző, de azért bizonyos hát szempontból nézve mégiscsak a hasonlóságokat hangsúlyozó jelenségek. Tehát igenis egy Le Pen, egy Trump, egy Orbán, egy Kaczynszki rezsim, meg egy Brexit történetében nagyon sok a párhuzamosság, és ugye ami érdekes adott esetben hát mondjuk azt gondolom, hogy a szűkebb szakmai közönségen túlmenően is, hogy hát mi okozza a különbségeket, és hát főleg ezekkel mit lehet adott esetben kezdeni, tehát milyen tanulságok vonhatóak le abból, hogy megvizsgálunk egy rezsimet, meg egy másikat, meg hát azt is látni kell, hogy bizony ezek a migráció abban a dimenzióban igenis is jelen van, hogy hát ezek az ötletek, ezek a retorikai fordulatok, és hát tényleg ezek a tendenciák is, tehát hogy bizony adott esetben ebben aktív szereplők által hát exportálódnak. Hát ugye elég arra gondolni, hogy hát azok a ilyen politikai spin-doktorok, akik tehát hogy országhatáron átívelően adnak tanácsokat. Tehát nyilván itt vannak nagyon kézzelfogható stratégiák. Tehát én igazából, amikor azt mondtam, hogy ugye ez az illiberalizmus egy közjogi szemfényvesztés, akkor tulajdonképpen egy hát nem olyan nagyon izgalmas elemzést, egy gondolatkísérletet végeztem el, tehát megnéztem alkotmányjogászként, vagy mondjuk közjogi szemmel, vizsgáltam meg azokat a jogi, közjogi dokumentumokat, tehát az alaptörvényt, a nemzeti együttműködés nyilatkozatát, egyemeket, ezeket próbáltam összevetni a kormányzati retorikának egyes elemeivel, hogy hát ebből tulajdonképpen kihámozható-e valami politika, tudományi, vagy alkotmány, filozófiai, vagy jogelméleti, vagy hát hogy valami konstrukció. És hát arra jutottam, hogy nem. Az egy más kérdés egyébként, hogy ez a modellalkotás, meg a tudományos, vagy ezeknek a kategóriáknak a felállítása, ez mennyire hasznos tevékenység. Tehát arról köteteket írnak, hogy mi a populizmus, mit jelent az, hogy egy rezsim illiberális, mi a különbség egy demokrácia, meg egy autokrácia között, mik azok a hibrid rezsimek, amik ilyenek is, meg olyanok is. Hát az ember sok ilyet olvas, akkor idő után van egy ilyen érzése, hogy hát most ennek mi értelme van, ez egy kicsit öncélú dolog. De hát igazából egyrészt a tudomány az így működik, tehát hogy a társadalomtudományban kategóriákat állítunk föl, elméleteket, hipotéziseket tesztelünk, vagy bejönnek, vagy nem jönnek be, tehát egy kutató az ugye ezzel tud dolgozni. De hát azért valamennyire azért abban is lehet bizony, hogy ezek tehát hogy nem teljesen öncélúak ezek a fogalmaknak az elemzései. Ami azt gondolom, hogy mondjuk a magyar esetben érdekes lehet, hogy tehát én azt állítom ebben a kötetben, vagy hát ebben a könyvben, hogy hát ez az egész, tehát ez az új politikai közösséget megalkotó, hát nem tudom, mondjuk alkotmányos identitás, amit mondjuk a nemzeti együttműködés nyilatkozata, a nemzeti együttműködés rendszere, ami ugye az volt az elmélet, hogy ez 2010-ben a fülke forradalomban egy ilyen visszamenő hatállyal tulajdonképpen egy új politikai közösség jött létre, és hát ennek ennek a testet öltött formája lesz aztán az alaptörvény, meg hát ez a rezsim, ami van, hogy hát ez tulajdonképpen mit is jelent, van-e ilyen, és hát tanultam, hogy ez igazából csak egy ilyen PR konstrukciónak tekintető, amit egyébként nem is hát bizonyít más jobban, mint hogy 2012 után nem hallunk kormányzati forrásból a Nemzeti Együttműködés rendszerről, az kizárólag ironikus felhanggal ilyen ellenzéki, vagy nem tudom, kormánykritikus megnyilvánulásokban van jelen. Ez egyébként azért érdekes, mert hogy hát jó, persze vannak ezek a ilyen társadalomtudományos, nem tudom, fogalomalkotás, meg ilyesmi, de ezeknek egy része átszűrődik a jogba, átszűrődik a közjogba, és hát bizony a közjog az már egy ilyen sokkal, hogy mondjam, kiélesítettebb konstrukció, ez mert sokkal direktebben kötődik a politikához. Tehát mondok egy konkrét példát, az egy ilyen, az alkotmányos identitás, az egy ilyen nagyon központi fogalommá vált az utóbbi években, nagyon sokan foglalkoztak vele, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát, hogyha egy állam az alkotmányában valamilyen fajta elkötelezettséget mutat valamivel, legyen az most akár egy ilyen egyszerű példaként, hogy a házasságot férfi és nő közötti kapcsolatként definiálja, az egy, ha az alkotmányban megjelenik, az egy ilyen hát szent tehénné emeli ezt, nem csak technikai értelemben, mert hát már sokkal nehezebb az alkotmányokat módosítani, mint egy sima törvényt, hanem még további dimenziókban is. Tehát például az Európai Uniónak nagyon sokan vetik föl a felelősségét a, például a magyar meg a lengyel helyzetért. Ugye most a múlt heti hír, vagy az e-heti hír volt, hogy lehet, hogy el fog indulni ez a hetes cikk alapján, még soha meg nem indított nem tudom, cikk alapján egy eljárás Magyarország ellen, hogy hát itt így akár valami új típusú szankciók is életbe léphetnek, szerintem nem fognak. De az Európai Uniónak az egy nagyon fontos alapelve, hogy hát igen, vannak az Európai Unió értékei, de amennyiben ez az alkotmányos identitás, tehát az a tagállamok alkotmányában hát ilyen identitás szinten fogalmazódnak meg, nem tudom, adott esetben az unió értékeivel ellentétes értékek, na akkor abban már nincs beleszólása, nincs hatásköre, most nagyon leegyszerűsít a dolgot az uniónak. Tehát itt az elég komoly, hát nem tudom, politikailag is és jelentős következményei hát lehetnek ezeknek a fogalmakkal való játszadozásnak, vagy, vagy annak a retorikának, amit adott esetben használnak.
Hát az minden esetre biztos, hogy ennek mi a mindennapi életben vagyunk a résztvevői, az elszenvedői, van, aki a pro-kontra vesz részt ebben a dologban, de hogy ebben élünk, amit itt éppen illiberális demokráciának neveznek, az egészen biztos, akár PR-fogásként, akár nem, ez a mi valóságunk ebben a pillanatban. Én nagyon szépen köszönöm Pap András Lászlónak, aki alkotmányjogász, és aki megírta ezt a könyvet, mert hogy hát kíváncsiak ránk a világban. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Én köszönöm a figyelmet,
viszont hallásra.